imádkozni. Szeretnénk dicsőíteni téged, Istenünk, aki örökké való vagy, aki örökké való szeretettel szeretsz bennünket Krisztuson keresztül. Köszönjük ennek a mindennapos megtapasztalását. Köszönjük, hogy az, ami most körülvesz bennünket, akár gyereksivaj, akár a belső bizonytalanságok kérdése, ezek mind előtted lehetnek, és hisszük azt, hogy te most kézbe veszed ezeket, és te munkálkodsz bennünk. Áld meg bennünket, Urunk. Amen. Az 1 Mózes 27-et fogom olvasni. Amikor Izsák megöregedett, és szeme annyira megkomályosodott, hogy nem látott, szólított a nagyobbik fiát, Ézsaut, és ezt mondta neki. Fiam, ügy felelt neki, itt vagyok. Izsák pedig ezt mondta, íme, megöregedtem. Nem tudom halálom napját. Most tehát kérlek, vedd fegyvereidet, tegzedet, íjadat. Menj ki a mezőre, és ejts nekem vadat. Csinálj kedvem szerint való ételt. Hozd el nekem, hogy egyem, hogy megáldjon téged az én lelkem, mielőtt meghalok. Rebeka pedig meghallotta, amit Izsák a fiának, Ézsaunak mondott. Amint elment Ézsau a mezőre, hogy vadat ejtsen és hozzon haza, így szólt Rebeka Jákobnak, az ő fiának. Íme hallottam, hogy atyád így szólt bátyádnak, Ézsaunak. Hozd nekem vadat, és csinálj nekem kedvem szerint való étel, hogy egyem, és megáldjalak téged az Úr előtt, mielőtt meghalok. Most azért, fiam, hallgass a szavamra, amit parancsolok neked. Menj el, kérlek, a nyájhoz. Hozd nekem onnan két keskegödőjét a javából, hogy azokból atyádnak kedve szerint való ételt csinálja, amin ő szereti. Te pedig beviszed atyádnak, hogy egyék, azért, hogy téged áldjon meg, mielőtt meghal. Jákob pedig ezt felelte anyjának, Rebekának. Csak hogy az én bátyám Ézsau szőrös ember, én pedig sima bőri vagyok. Mert talán megtapogant engem atyám, és olyan leszek előtte, mint valami csaló. És akkor átkot és nem áldást hozok magamra. Erre ezt mondta neki az anyja. Reám szálljon az átok, fiam. Csak hallgass a szavamra. Menj és hozd el nekem a gödőjéket. Elment tehát, elhozta, és bevitte anyjának. Anya pedig elkészítette az ételt, ahogy azt atya szerette. Majd fogta Rebeka nagyobbik fiának, Ézsaunak a drága ruháját, melyik ő nála otthon volt, felöltöztette abba Jákobot, kisebbik fiát. A kecskegödőjék bőrével pedig beborította kezeit és nyakának simaságát. Az elkészített ételt pedig kenyérrel együtt a kezébe adta fiának, Jákobnak. Ő pedig bement atyához és megszólította. Atyám! Azt mondta, én hol vagyok, ki vagy te, fiam? Jákob ezt felelte atyának. Én vagyok Ézsau, a te első szülötted. Aképp cselekedtem, amint parancsoltad. Kelj fel, kérlek, ülj le, egyél vadán zsákmányomból, hogy megáldjon engem a te lelked. Erre azt mondta Izsák a fiának. Hogy lehet az, hogy így hamar találtál vadat, fiam? Ő ezt felelte, mert az Úr a te Istened hozta elé. Ezt mondta Izsák Jákobnak. Jöjj közelebb, kérlek, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy vajon te vagy-e az én Ézsau fiam, vagy nem? Oda ment tehát Jákob Izsákhoz, atyához, aki megtapogatta. És ezt mondta. A szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. És nem ismerte föl, mivel kezei szőrösek voltak, mint Ézsaunak, az ő bátyjának kezei, ezért megáldotta őt. De megkérdezte, te vagy az Ézsau fia? Ő pedig így felelt, én vagyok. Izsák akkor ezt mondta, hozd ide, hadd egyem fiam vadászatából, hogy megáldjon téged a lelkem. Oda vitte neki, és ő evett, majd bort is vitt neki, és ivott. Akkor azt mondta neki Izsák az atya, jöjj közelebb, fiam, csókolj meg. Oda ment azért, és megcsókolta. És megérezte ruháinak illatát. Megáldotta őt, mondván, lám, az én fiam illata olyan, mint a mező illata, melyet megáldott az Úr. Adjon azért Isten neked az ég harmatából, a föld kövérségéből gabonát és bort bőven. Népek szolgáljanak neked, nemzetségek hajoljanak meg előtted. Légy Úr testvéreiden, hajoljanak meg előtted a te anyádnak fiai. Átkozott, aki téged átkoz. Áldott legyen, aki téged áld. Amint elvégezte Izsák Jákob megáldását, és épp csak kiment atya Izsák színe elől, bátyja Ézsau is megjött a vadászatból. Ő is készített ételt, atya elé vitte, és ezt mondta neki. Keljen fel az én atyám! Egyék fia vadász zsákmányából, hogy megáldjon engem a te lelked. De atya Izsák ezt mondta neki. Ki vagy te? Ő pedig így felel. Én vagyok a te elsőszülött fiad Ézsau. Akkor Izsák megrémült. Nagyon megrendült, és ezt mondta. Ki volt hát az, aki vadat fogott, és behozta nekem, és én mindenből ettem, mielőtte megjöttél, és megáldottam őt, és áldott is lesz. Amint hallotta Ézsau atya beszédét, nagy és igen keserves kiáltással kiáltott, és kérte atyát. Áld meg engem is, atyám! Ő pedig ezt mondta. Öcséd jött be álnokul, és elvette a te áldásodat. Ézsau pedig így szól. Nem méltán hívják-e Jákobnak, immár két ízben csalt meg engem. Elvette elsőszülöttségemet, most pedig áldásomat vette el. Majd ezt mondta. Nem tartottál nekem is valami áldást? Izsák így felelt Ézsaunak. Íme uraddá tettem őt, minden testvérét szolgául adtam neki. Gabonával és borral is elláttam. Mit tegyek azért immár veled, fiam? Ézsau erre ezt mondta atyának. Hát csak egy áldásod van, atyám. Áldj meg engem is, atyám. És fennhangon sírt. Így felelt neki atya Izsák. Íme a kövér földtől távol lesz lakásod. Nem lesz részed az ég harmatjából onnan felül. Fegyveredből élsz, öcsédet szolgálod. De eljön az idő, hogy ellene támadsz és letöröd igáját nyakadról. Meggyűlölte azért Ézsau Jákobot az áldásért, melyel atya megáldotta őt, és ezt mondta szívében. Közelednek az én atyámért való gyász napjai, és akkor megölöm öcsémet, Jákobot. Mikor pedig hírül vitték Rebekának nagyobbik fiának, Ézsaunak beszédeit, magához hívatta kisebbik fiát, Jákobot, és ezt mondta neki, íme bátyád Ézsau azzal fenyeget, hogy megöl téged. Most azért, fiam, hallgass a szavamra, kelj fel, puss lábán hoz a bátyámhoz Háránba. Maradj nála egy kevés ideig, míg bátyád haragja elmúlik. Míg elfordul haragja rólad, és elfelejtkezik arról, amit elkövettél rajta. Akkor elküldök érted, és hazahozatlak. Miért fosztatnám meg mindkettőtöktől egy napon? Izsáknak ezt mondta Rebeka. Belefáradtam az életbe a hettita lányok miatt. Ha Jákob is a hettita lányok közül vesz feleséget, ennek az országnak a lakói közül valót, minek nekem az élet? Mai első témánk fészekhagyás. Ugye ismerjük azt az igét, ami a Biblia elején is ott van, és amit Jézus is megerősített. Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és egy testé lesznek. Nos, Isten igéje szerint az első emberpár életében is volt elhagyás, de itt egy másik élet áll előttünk, mégpedig Jákobé, akinek két elszakadása is volt. És az az első elég botrányos volt, amit most itt láttunk. Tudjuk, hogy egy olyan családba születik, ahol azért a földtől való elszakadás, meg az új területekre való bevonulás nem volt idegen, hiszen már a nagyapja is messziről az akkori legmodernebb Ur-Kasdimból indult el, és aztán Háránba ért, és hát ez a Hárán, ez most a történetben is előkerül. Kiderült, hogy nem mindenki folytatta az ígéret út földje felé az utat, csak Ábrám és az ő felesége, illetve a Lót nevű fiú. És itt azért egy kicsit meg kell értenünk azt is, hogy hogyan működött ez a családi rendszer akkor, hiszen ez egészen más felépítésű volt, és másként működtek a belső törvényszerűségei, mint az a család, amiben mi szocializálódtunk, amiben mi élünk. Azt kell tudni, hogy a legidősebb férfi vezeti a családot. Övé az ítélet joga. Tehát ő alkot törvényeket, és ő is hajtja be. Övé a hatalom a családon belül. Ő mondja meg, hogy kinek milyen munkája van. Ez határozza meg, hogy milyen sorrend van a hatalmi rétegek között, kinek mibe van beleszólása és mibe nincsen, mikor megyünk tovább, mikor állunk meg. Sőt, az ő felelőssége volt az Isten iránti tisztelet, a kegyességnek a gyakorlása is, ezt is a családfő gyakorolta, ő volt az, aki áldozott az Isten előtt, akit ő fontosnak tartott, és ez alapján működött ez a fajta ókori család. Tehát kicsit másként kell ehhez a dologhoz viszonyulnunk. Ahhoz, hogy itt Jákobnak a helyzetét még jobban megértsük, érdemes egy kicsit számba venni azt, hogy mik voltak az előzmények. Ugye Jákob anyja Rebeka, aki itt előttünk van, és hát egy gondolat tündér, akinek azonnal eszébe jutnak a megoldások. Ő ebből a bizonyos Hárán nevű városból való volt, a bátyja Lábán ott élt még, ő hozzá küldi aztán Jákobot, és ő úgy kerül ide a képbe, hogy Ábrám, az egyszülött fiút, Izsákot szeretnék megnősíteni, már jócskán felnőtt volt, majdnem 40 éves, amikor elküldte a szolgáját, hogy hozzon neki feleséget a távolból, és az a Rebeka körülbelül 20 évvel fiatalabb volt, mint Izsák. És azt is tudjuk, hogy egy hosszú meddő időszak következett az életükbe, az egybekelésük után. Megtudjuk az igéből, hogy Izsák egy kegyes ember volt, aki már akkor, amikor Rebekával először találkozik a mezőn, egy ilyen ima harcban volt, és ebben a helyzetben jön vissza a szolga a nyerekben Rebekával, itt ismerik meg egymást. És tudjuk azt is, hogy Izsák rendszeresen imádkozott azért, hogy Rebeka termőre forduljon, és végre megszülethessenek a gyerekeik. Nos, láthatjuk azt, hogy egy ilyen viszonylag későn kötetett házasság, nagy korkülönbség a házasságon belül, és utána még egy körülbelül 10-15 éves meddő időszak, azért az kiképzi egy családnak az összetartó képességét. Volt mit a málna szőrbe aprítaniuk, nagyon jól éltek, értettek a bárányokhoz, jól legeltettek, Isten egy gazdag földre vezette őket, és akkor ebbe a helyzetbe végül is Isten megengedi, hogy megszülessen Jákob és Ézsau. Itt egyébként nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy Izsákot úgy ismerjük meg, mint egy istenfélő ember, kikapja a kijelentést a fiúkkal kapcsolatban. Rebeka. Rebekát szólítja meg Isten, mikor nagy fájdalma kérik, mert a fiúk ott tusakodnak a méhében, akkor kijönti a szívét az Úr előtt, és azt mondja, hogy minek is élek, és akkor Isten azt mondja, hogy nyugi, neked most a méhedben ikrek vannak, és mond hozzá még egy mondatot, ami egy kicsit nehezen volt érthető, de ott van benne a lényeg, hogy és az idősebbik fog szolgálni a fiatalabbiknak. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Rebeka kapja a kijelentést, ugyanakkor nem egyedülálló, hogyha arra gondoltok, hogy Mária is egyedül van, amikor az angyaltól kapja a kijelentést, hogy és fiút fog szülni, és tudunk más történeteket is az igéből, amikor Isten az asszonynak jelenti ki, például Gedeonnak a születését is Isten így jelenti ki. Tehát nem idegen az Istentől, hogy az asszonyokra rábízzon egy ilyen fontos kijelentést. Az érdekesség az, hogy ahogyan Rebeka megpróbál érvényt szerezni ennek a törvényszerűségnek. És ebben nem az a fajta alázat és az a fajta Isten tisztelet van, amit mi a párjáról, Izsákról megismerünk az ige alapján, hanem egészen másként működik. Olyannyira, hogy láthatjuk, hogy itt ennek a házaspárnak a kommunikációja nagyon beteg. Miből látszik ez? Úgy tűnik, hogy akkor, amikor Izsák arra az elhatározásra jut, hogy hát ő már öregszik, érzi a saját korát, egyre nehezebben mozog, rosszul lát, és így tovább, már bennem is munkálkodnak ezek a dolgok, egy csomó mindenben úgy érzem, hogy már nem tudok úgy teljesíteni, mint régen. Nos, ekkor nem családi kupak tanácsok ül, hanem oda hívja a fiát, és ez tulajdonképpen a kettejük üzlete. De hogy lehet az, hogy csak Ézsauhoz szól? És itt van egy elképesztő dolog, mégpedig az, hogy ez a két ember, akik házasságban élnek 20-valahány éve, mindenkinek van egy saját kedvenc gyereke. És meg lehet érteni, hogy vannak dolgok, amik a gyerek egyik gyerekünkben szimpatikusak, a másikban nem, vagy kevésbé, de hogy ekkora különbséget tegyenek, hogy az egyiknek csak az egyikkel van tulajdonképpen dolga, a másiknak meg csak a másikkal, azért ez megdöbbentő. De valahol ott van mögötte az a fajta teher, amiről az előbb beszéltem, hogy mennyi fizikai és egyéb nehézségben fogantatott a házasságuk, és utána miket éltek át, de ami megdöbbentő, hogy ennyire beteg ez a kapcsolat, hogy igazából nem osztják meg ezt, hanem ott marad a két férfi között ez a dolog. Gyakorlatilag Izsák egyedül készül a halálára. Azonban láthatjuk, hogy Rebekának az egyik leghasznosabb és legjobban működő érzékszerve a füle. És az a fül ez működik. És meghallja, amikor a lehet, hogy már kicsit nagyot halló Izsák mondja ezt a mondatot a fiának. És Rebekában nem tud nem megmozdulni az, ami egyébként ott van benne. És valahol meg lehet érteni ezt a két embert. Ugye, Izsák azt mondja, hogy egy talpra esett klassz srác kell nekem, aki majd tovább fogja vinni a pótot. Ez a tejfeles szájú Jákob, ez nem alkalmas erre, ez folyton az anyjának a szoknyáján ül, olyan kis teszetosztának látszik, semmi nagy erő nincsen benne, megijed a legkisebb dolgoktól. Bezzeg, itt van Izsák. Ézsau. Ugye, milyen talpra esett srác, kimegy a mezőre, nem törődik semmivel, megöli a medvét, az oroszlánt, az akármit, vadathoz ért hozzá, el tudja készíteni, nem csak megnyúzni, kizsigerelni, és így tovább. Egyszerűen arra áll, hogy ő a rátermett ember. Ezt látja maga előtt. Reggel olvastuk, hogy Isten nem azt nézi, ami a szem előtt van, ahogy az ember, hanem azt, ami a szívben van. Itt majd visszaköszön ebben a történetben. Hát valahol megértjük, hogy Izsák szeretné biztonságban tudni a jövőt, hiszen Istentől kijelentése van, hogy van jövője az ő nemzetségének. De ugyanakkor mégis megdöbbentő, hogy ilyen nagy a távolság. Nem csak a két ember, hanem a két fiú között is, és az egész családon belül, mint hogyha a centripetális erő a forgás közben, ahogyan az idő és a föld forog, céljel vetné ezt a családot. És érezzük azt a feszültséget, ami ebben a történetben már így megfogalmazódik. Ugyanakkor megdöbbentő, hogy mennyire egy húron pendül az egyébként a másik fiúnak pártját fogó Rebeka Jákobbal. És meg kell értenünk azért az anyákat is, mert az anyák hivatalból úgy vannak beállítva, hogy a gyengébbik gyereküket tolják előre, és próbálják elhelyezni, hogy megfelelő módon érvényesülni tudjon, nehogy lemaradjon se kilóban, se erőben, se oktatásban, se diplomában, se semmiben, hanem te is alkalmas vagy, kisfiam, te is ugyanennek a családnak a tagja vagy, te is csináljad. No hát itt egy ugyanilyet látunk, Rebeka tolja a szekerét Jákobnak. De mégis megdöbbentő az, hogy amikor Rebekának elkezdi kiteríteni a betlit, hogy ő most ezt hogyan gondolja ezt az egészet, akkor a két ember között egy nyílt kommunikáció van, ami nagyon földön álló kommunikáció. Egyrészt Jákobban nem merül fel, hogy ez lehetetlen, de hogy egyiküknek sincsen erkölcsi skrupulusa az ellen, ami itt történik. Hogy ő most ki fogja játszani a férjét. Hogy ő megpróbálja betolni a gyerekét a férjével szemben egy ilyen helyzetbe. Abszolút nem fél attól, hogyha ez rosszul sül el, akkor mi van? Amikor Jákob föltesz neki kérdéseket, mindenre van válasz. Már le van zongorázva előre. majd visszaköszön ugyanez a fajta ravasság, gondorlatosság, hihetetlen logika, gyakorlatiasság, tetrekészség a Lábán családjában, amikor majd Jákobot ott látjuk a másik elszakadás előtt. Testvérek, mi mindannyian hasonlóan valamilyen családban nőttünk fel. És számot vetettetek-e már azzal, hogy ti mit hoztatok magatokkal? Hogy láttátok az anyátokat dönteni, sokszor a férje helyett? És azok a férfiak, akik bizonyos gyerekeiket favorizálták, és mindenhova együtt működtek, csak aztán mikor felnőtt, akkor utána nem számíthatott rá, mert elment Ausztráliába, és itt maradt az a pipogya, amelyik egyébként mindent megtesz körülötte, meg mindenben segíti, meg minden így van, de semmi becsülete nincsen. De ez egy kicsit messze vezet. Végig beszéli az egész történetet, és Jákobban is az látszik, hogy ő is a földön áll, tisztában van a saját képességeivel, nagyon jól ismeri az apját, hogy milyen gyanakvó, hogy mennyire következetesen próbál érvényt szerezni a dolgainak, és amikor ezt elmondja az anyjának, annak erre is van megoldása. És akkor nem kezd el vele vitatkozni, hanem szó szerint végigcsinálja azt, amit az anyja mondott. És ez elképesztő. Lépésről lépésre végig megy ezen az úton. És egy pillanatig nem jut eszébe, hogy ő most a saját apját veri el. Nem tesz lelki próbákat, nem fakad sírva, miközben hazudik. És vajon mi nem vagyunk-e időnként ilyenek, akik keresztül viszünk a családunkon, a feleségünkön, a gyerekeinken olyan dolgokat, amit nem kellene, mert az erkölcsileg nem jó. Mert ez nem Isten szerint való. Mert ennek nem kellene így lennie. És sikerül a dolog, bejön, tényleg úgy történik. Nekem egy külön fejezet itt ez a rész, hogy a Rebekának a sátrában van fölakasztva Ézsaunak az ünneplő ruhája. És ebből az embernek elkezd járni az agya, hogy de hogy a fenébe került az oda? Meg mi a szerepe egy ünneplő ruhának? Ugyanakkor a történetből látjuk, hogy abban a pillanatban, amikor megcsókolja és átöleli az apja, akkor a testvérének a mező illata csapja meg az apja orrát, talán az egyetlen érzékszerve, ami még rendesen működik az öregnek, meg a nyelve. Mármint, hogy az ízérzése. Hogy mit keres ott ez a ruha? És akkor eszembe jut, hogy is volt annak idején, amikor Ézsautól megszerzik az első szülöttségi jogot Jákob. Hazajön, hódfáradtan valami vadászatból, és nagyon éhes, és nem érdekli őt, adjon abból a vörös ételből, ami előtte van. És ott mond egy mondatot, amikor Jákob azonnal rácsap erre, mint a tyúk a magra, hogy de akkor add el nekem az elsőszülöttségi jogodat. Mit nekem az elsőszülöttségi jog, mikor én folyton életveszélyben vagyok, mikor a halálnak a szélén állok nap, mint nap, mert amikor elmegyek és vadászok, akkor gyakorlatilag abszolút nem biztos, hogy hazajövök. Elgondolkodtam azon, hogy de vajon miért kell neki folyamatosan veszélyben lennie? Rászorul? Hiszen itt van, eltartják az állatok őket. És rá kellett döbbennem, hogy ez a fiú, ez egy függő. Ő abból él, hogy az adrenalin ott van a vérében. Hogy ő kint a szabad éjszakában éjszakázik, hogy ő napokig leselkedik egy állat után, becserkészi, lenyilazza, ledárdázza, hazaviszi, kizsigereli, ez élteti. És vajon hány családban vesznek körül bennünket függő emberek, gyerekek, akik már most függők, tablettől, alkoholtól, kábítószertől, és így tovább, és nagyon sok adrenalin függő van, mindig a YouTube-on keringő baromságok jutnak az eszembe, hogy jut eszébe valakinek a 60 méter magas darura fölmenni, és ott kézen állni mindenféle biztosítás nélkül, meg kerékpárral végig szánkázni a hegygerincen, úgyhogy közben 25 meg 30 métereket esik kerékpárral, és a kerékpár csillapítása meg az alatta levő lejtő alakítja át a zuhanását. Ezek az emberek mind adrenalin függők, de élnek a következmények. Aki ebben a függőségben él, annak nincs jövője. Annak miért kellene az első szülöttség? Bármikor meghalhatunk. Vajon hogy viszonyulunk a gyerekeinknek, vagy éppen a saját függőségeinkhez, és hogy lehet ez az egész ilyen módon része ennek? Úgyhogy gondoljunk arra, hogy lehet, hogy a mi családunkban is vannak ilyen dolgok, és engem mégis megdöbbent az, hogy az az ember, akit úgy ismerünk meg, ahogy az előbb elmondtam, hogy imádkozott azért, hogy legyen felesége, aztán amikor ott van a felesége, és nem szül neki gyermekeket, akkor imádkozik azért, hogy termékeny lehessen, és megszülethessen, és utána Isten meghallgatja az imádságát, és megajándékozza őket ezekkel az ikrekkel. Ez az ember hova lett az imádságokkal? Imádkozik ő ezért, hogy ha ő most a halálára készül, akkor hogy lesz tovább? Isten kérdezi, hogy hova kell továbbadni a dolgokat? Neki kérdés az, hogy kit vesznek feleségül majd a fiai? Oda viszi ezt Isten elé? Van valami imádság a szajkán? Hogy lehet az, hogy a saját feleségével ilyen lényeges kérdésekről nem beszél? És ott van mind a kettőknek a szeretett gyereke. És kölcsönösen valószínűleg játszmák mennek folyamatosan a házaspár között, a gyerekek között, egymás ellen. Mert egy ilyen helyzetben ne feltételezzük azt, hogy ők egy húron tudnak pendülni. Kölcsönösen kijátszák egymás gyengéit. Ugyanúgy, ahogy itt Jákob beleáll ebbe a játékba, és azt mondja, hogy oké, verjük át az öreget. Nekem fontos az első szülöttségi jog. Eddig csak papíron volt, meg most gyakorlatban is megkapom, megszerzem. Nagyon a földön áll ez a fickó. Nem csak a sima nyakával, meg a sima kezével van tisztában van az apja gyengéivel is, és tisztában van azzal is, hogy mit jelent neki az, hogy neki van jövője. Szóval Izsák és Rebeka házassága válságban van. Válságban van az Istennel való kapcsolatuk, és jellemző, hogy a halálra készül. Akkor, amikor az ember ilyen módon érzi át az életének az öregedését, azt szerintem mindig valahol az Istennel való beteg kapcsolatot tükrözi vissza. És ez azért is elgondolkodtató, hiszen tudjuk, hogy Jákob elmegy egy 20 évnyi útra ezután, és amikor visszatér, akkor Rebekát már eltemették. De az apja még mindig ott van. És a két fiú együtt temeti el megfelelő pompával, megfelelő módon az apját. Sőt, láthatta az unokáit, meg a dédunokáit is, amiről az Isten igéje mindig úgy beszél számunkra, hogy betelvén az élettel. Amiből az tükröződjön mindegyikünk számára vissza, hogy igen, az Isten áldása az, hogyha láthatjuk a gyerekeinket, meg a gyerekeink gyerekeit, és betölt bennünket ezzel az örömmel. De egy kicsit belekapok a második elválásba is, engedjétek meg, hogy ezt a történetet tovább mondjam, mert úgy érzem, hogy akkor lesz teljes. Igyekszem 50-ig befejezni, de nem 100%, hogy sikerülni fog. Nos, a második válás egy nagyobb időbeli ugrást kíván tőlünk. De látjuk azt, hogy ebben a helyzetben, amikor ez a dolog végbe megy, és Jákob megszerzi az atyai áldást, akkor azt gondolnánk, vagy legalábbis, amikor az a történet bevezetésre kerül, hogy akkor majd itt valami nyugdíjpontra kerülnek ezek a dolgok. De nem, hanem még nagyobbá válik a feszültség, olyan, mint egy túlfűzött kukta, amelyiknek még a vészszelepe is le van lakatolva, és mindjárt széjjel fogja vetni az egészet. No, ekkor megint mi működik legjobban? Rebekának a füle. Mert meghallja, hogy Ézsau, aki elszenvedte az ő összeesküvésüket, ez azt mondja, hogy ha meghal az apám, megölöm Jákobot. És ez valamit visszatért össze, hogy Rebekának azért mindenütt voltak emberei, és mindenhonnan meghallotta azt, amit meg kellett hallani. Ugyanakkor megint elgondolkodtató, hogy amit a fiának mond, ezzel tulajdonképpen mind a két gyerekét be akarja biztosítani, hiszen tudjuk azt, hogyha valaki meggyilkol valakit, akkor a vérbosszulónak kell meggyilkolnia őt. Tehát erre mondja azt Rebeka, hogy miért vesztenélek el titeket egy napon. Úgyhogy valamit tenni kell, és ő neki megint kész van erre a terve, és mondja, hogy menjél el Lábánhoz, majd neked ott jó lesz. De ahogy beadja Izsáknak, nem azt mondja, hogy erre gondoltam, mit szólsz hozzá, hanem azt mondja, hogyha Jákob is ezek közül a pogány lányok közül fog választani, akkor nekem minek érne? És az öreg ezt szembesíti ezzel, hogy igen, hát Ézsau bevásárolt ezekből a lányokból, és ebből elég sok konfliktus van. Ők nem úgy gondolkodnak, nem azt az Isten imádják, és így tovább nem akarjuk a részleteket elmondani. Egy ilyen nagy családban, különösen ahol mondjuk valaki a góré és felel ezért, hát ott azért vannak ebből feszültsége. És ennek a kapcsán meri azt mondani végül is Izsák, hogy oké, menjél. És még meg is áldja. Más kérdés, hogy Izsauban itt is majdnem felrobban megint a bomba, hogy még egy áldás. Na tessék, nem volt elég neki az, amit megkapott az ap, még most is kell neki az áldás. De aztán eltűnik, kimegy a képből, és útnak indul. Nagyon érdekes szitu egyébként az, hogy ez a gyerek, aki egyébként egy nagyon tehetős családnak a tagja, hogy indul el otthonról. Úgy, hogy még az apai áldást is megkapja, és se úgy libicska, se egy kis ajándék, se semmi, se egy szolga, se nyerges állat, semmi. Megy be a pusztába egy bottal, meg egy... Így kell elindítani egy gyereket? Pedig lett volna lehetőségük. Hát annak idején azt a szolgát, aki Rebekáját elindítottak, hát volt rajta vagy két háznyi vagyon, amivel megkapta az aranykarpereceket, meg az orvafüggőt, meg a nem tudom én micsodákat. Ő meg itt elmegy a mesztelen fenekével világgá, és utána, amikor visszatér, akkor mondja, hogy Uram Isten, mivé tettél engem, egy bottal meg egy táskával indultam el otthonról, és visszajöttem a 11 gyerekkel, meg a végtelen mennyiségű állattal. És ez nagyon elgondolkodtató, hogy mi készülünk-e arra, hogy a gyerekeinket hogy fogjuk kibocsátani. És nem csak feltétlenül az, hogy nekünk mindenképpen kell anyagi javakat adni nekik, hogy autójuk legyen, hogy legyen hol lakniuk, hogy akármi. Milyen szellemi meg lelki javakat adunk? Megkapják-e az Isten félelmet? Megtapasztalják-e azt, hogy az Isten igéjének súlya van az életünkben? Megtapasztalják-e, hogy hogyan hozunk döntéseket, hogy abban van perspektívája, hogy láttunk egy olyat, amit reggel a János itt leír, hogy egy áldott ember, aki elkezdte az életét az Istennek a engedelmességben, még az unokái is jól élnek abból, ami az ő életében megvalósult. És hogy azért valamit kapott otthonról ez a Jákob, azt onnan látjuk, hogy az első éjszaka a kővánkoson álmot lát. Ez az első személyes Isten élménye. Ott az angyal azt mondja neki, hogy megáldalak téged, és visszahozlak erre a földre, mert ezt megígértem már az atyáidnak. Ábrahámnak is, és Izsáknak is. És nem is tudja ezt hova tenni, viszont amikor reggel föl kell, akkor elkezdi összerakni, hogy ez az az Isten, akiről már az apám beszélt. És jellemző, hogy üres a tarisznya, de azért egy kis sebre való olaj azért volt benne. Mi az első mozdulata? Fölállítja ezt a követ, és olajat tölt a tetejére. Azaz, ez egy megszentelt hely lesz. És tudjuk is, hogy a későbbiekben ennek a helynek volt jelentősége Izrael Isten iránti szolgálatával kapcsolatban. Tehát valami átment abból a kegyességből, ami Izsáké volt, és itt fogalmazódott meg, és ez egy nagyon fontos döntés volt Jákob részéről, hogyha az Úr valóban aszerint cselekszik, amit mondott, akkor ő lesz az én Istenem. Tehát ez még nem az, amit az elődeinél láttunk, hogy ők elkötelezték magukat Isten felé, és hogy lesz, hanem Jákob, mint egy jó üzletet köt, hogy ha ő tényleg betölti azt, amit ő mondott, akkor ő lesz az én Istenem, sőt, még a tizedét is neki fogom adni. Aztán tudjuk, hogy nagyon sok minden változik, de ahhoz ezt az utat meg kell neki tennie, meg is érkezik Háránba, elkezd tapogatózni, hogy akkor ismerik-e ezt a lábán, és akkor éppen mutatják neki, hogy na itt jön Ráhel, aki tulajdonképpen az ő másodunoka testvére a bárányaival. És hát ez a Jákob teljesen elalél ebben a szituban, hogy ő egyből az unoka testvérével találkozik, és ez megint egy ilyen nagyon férfias dolog, hogy valaki az első adandó alkalommal kiteríti a lapjait a Ráhel. Egy abszolút éretlen személyiség. Elmondja, hogy ő most honnan jön, és mi történt vele. Ez nem egy érett ember. A másik. Megérkezik ide, kérdezi Jákob, mint aki azért valamennyire ért a bárányokhoz, az a későbbiekben kiderül, mert a környék legnagyobb birtokosa lesz ebből a szempontból, ja, és ebben az apósa. Hogy és akkor miért nem itatjátok meg ezeket a bárányokat? Hát azért nem legelnek már többet, mert kellene nekik inni. Hát az nem úgy van. Itten tő van a útnak a száján, és az csak akkor lehet majd, amikor az összes bárány itt van. És akkor ő azt mondja, hogy nem úgy van az. Ő elég erős. Ő fogja magát, és arrébb tolja ezt a követ. Azaz felülhelyezi azokon a törvényszerűségeken, írott és íratlan szabályokon magát, amit azok az emberek már valószínűleg 100 évek óta úgy csinálnak. És azért gondoljatok bele, jött egy ilyen messziről jött nyegle, aki most kitalálja és megmondja nekünk a tutit, hogy ez hogy lesz. Holott ennek biztos, hogy volt valami nagyon komoly jelentősége, nem állt korlátlanul rendelkezésre a víz, ugyanúgy, ahogy most nálunk van, amit mi is 100 évben egyszer ismerünk meg, mert akkor van 1 vagy 2 éves ilyen szárazság, mint ami most körülvesz bennünket. És ezért mindenki úgy tudták ezt jól elosztani, hogy mindenki kapott, aki ott volt akkor éppen, amikor megnyitották a kutat. Úgyhogy ez valószínűleg megalapozta az ő szeretettségét ebben a környezetben, de ennek ellenére örömmel fogadja a nagybátyja, és hát az első hónapot ott eltengi-lengi, nagy vendégeskedés van, de hát várják azt a üzenetet onnan a távolról, hogy már mikor fog megenyhülni az a fiú, mikor mehet haza, de csak nem jön, eltelik így 1 hét, 2 hét, 3 hét, 6 hét, hát az ember csak nem unatkozhat férfi létére egy idegen földön másik családban, úgyhogy elkezdi végezni azt a munkát, amihez érte. És akkor kiderül, hogy nagyon jól megy a dolog, mert ért hozzá. És Isten megáldja lábának a dolgait, és a sokszorosára nő a dolog, és akkor elő is áll egy idő után a kéréssel, hogy akkor mi lesz a bére. És akkor ő mindjárt mondja, és azonnal kész a válasz, hogy Ráhel. Első pillantás, első szerelem, bejött, ezért dolgozok, ez ad motivációt, működik minden. Mire nem gondol Jákob? Hát, hogy ő is valahol távoliból, ebből a családból származik. Mikor ér bele a bilibe a keze? Az esküvőn. Másnap reggel kiderül, hogy az apósa nem Ráhelt vitte be hozzá, hanem Leát. És akkor kipattan belőle a jól neveltség, és leteremti az apósát, hogy hogy képzeli azt, hogy hát ő nem ezért szolgált, nem gondolja ezt komolyan, hogy most az idősebb lányt adta hozzá feleségül, mikor ő a fiatalabbat. És akkor azt mondja lábban, hogy hát, nálunk ez nem így van. Először az első szülött. Azt adjuk férjhez. És majd utána. És Isten megeteti vele azt, amit ő elkövetett a saját apja ellen. Ahogyan te átvágtad az apádat, akkor most tapasztald meg, hogy milyen átvágva lenni, úgyhogy ott van melletted az, akit nem gondoltál, hogy a feleséged lesz. Mert Istennek megvannak az eszközei arra, hogy szembesítsen bennünket a családi bűneinkkel, az egyéni bűneinkkel, a mások ellen elkövetett vétkeinkkel. Na, nem szaporítom ezt a részét a dolgoknak, tudjuk azt, hogy végül is Ráhelt is megkapja, szépen szaporodik a vagyon, és így tovább, és így tovább. Lábán azért ugyanolyan dörzsölt, ugyanolyan rafinált, ugyanolyan ravasz, mint amilyennek megismerjük Rebekát, és neki egyáltalán nem érdekel az, hogy nagykorúsítsa Jákobot. Látja azt, hogy minden, ami itt történik, az tulajdonképpen Jákobnak a bölcsességén, helytállásán, kiválóságán múlik. Éjt-nappallá téve ott van a bárányok körül, tudja, hogy mit kell tenni. Biztos értett az elletéshez is, meg az összes többi dologhoz, egészségügyi ismeretek, stb. Csillagjárás, fűtermés, zöld, stb. Jól csinálta. És Isten megáldotta ezt a munkát. És már annyi rengeteg állat volt, hogy már föl kellett osztani. Már voltak részek, ahogy kilométerekre voltak a másiktól. És akkor előáll ez a fiú azzal, hogy de azért én most már szeretnék önállósodni, és a feleségeimmel önálló útra térni. És akkor ad neki Isten egy gondolatot. És meggyőződésem, hogy Jákob egy zseni volt ebből a szempontból, mert ő a mendeli szabályokat felfedezte a bárányoknak az öröklését. És köt egy olyan egyességet az apósával, hogy a csíkosak meg a pettyesek lesznek az övé, ami egyszínű, a fehér meg a fekete, meg a nem tudom én, az meg az apósáé. És hogyha végignézünk egy ilyen nemzetségi táblázatot a kecskék, juhok között, akkor általában 3:1 az aránya utána a pettyeseknek, meg az egyszínűeknek. Úgyhogy ő ügyesen csinálta, és az a varázslás, ami ottan történik közben, az úgy elfér ebben, de a megfigyelés jó volt. És egy új fejezetet látunk, tudnélik, amikor ezek a dolgok már így kezdenek kialakulni, akkor Isten maga mondja Jákobnak, hogy indulj el. Neked nem itt van a helyed, neked haza kell menned az ígéret földjére. És itt nem olyan a kommunikáció, mint amit az apjától és az anyjától látott. Kitárja a lányok előtt, hogy mire készül. És mind a ketten támogatják, pedig közöttük is volt azért bőven feszültség, ezt nem részletezem. Amit egy kicsit a szemére vetnék, hogy anélkül indul el, hogy az apósával megegyezne ebben, de ismervén Lábánnak a természetét valószínű, hogy megtett volna mindent annak érdekében, hogy ott tartsa őket. Úgyhogy akkor, amikor birkanyírás volt, akkor Lábán elment a sajátjaihoz, Jákob pedig fogta az egész pereputyot, és elindította a csapatot az ígéret földje felé. És már majdnem átkeltek azon a szoroson, amivel az ígéret földjére be lehet lépni, amikor utolérte őket Lábán. És Lábán kap kijelentést arról, hogyha hozzámersz nyúlni, velem találod szembe magadat. És ezzel kezdik, mikor összetalálkozik, tele van haraggal, mert Ráhel még a házi bálványt is elhozta otthonról. Azért itt majd gondoljatok arra, hogy egy ilyen közegből, házi bálványjal, stb. Hogyan fognak tudni úgy kegyes életet élni az új élethelyükön, hogy ott minden a helyén legyen. De ez most csak zárójel bezárva. És erre Jákobból is kifakad az az elmúlt 20 évnek az összes feszültsége, és azt mondja, hogy te már sokszor átvertél engem, és én nem vártam meg, hogy most még egyszer átverjél. És az Isten gondoskodott rólam, hogy most megintett téged, hogy ne merjél kezet emelni rám. De egyébként pedig keresd meg nyugodtan a bálványodat, halál fia az, akinél az megvan. Ráhel kellően dörzsölt volt, elrejtette a teve nyeregbe ezt a bálványt, és ráült, és utána az apjának hazudta azt, hogy ő neki most tulajdonképpen menstruációs időszak van, és azért nem volt tanácsos hozzányúlni. Itt már érezhetjük azt, hogy ez megint nem egy tiszta dolog. Hát akik innen jönnek, ők is milyen dolgokat hoznak magukkal. Vajon egy családban milyen szokásai vannak a hazugságnak, milyen szinten, milyen módon verjük át egymást, hogy beszélünk úgy a dolgokról, hogy ezt érteni is lehet, meg nem is, meg beleképzelni is, meg nem is. Minden esetre nem ez volt a lényege ennek a találkozásnak, hanem az, hogy ott, azon a helyen, a két ember Lábán és Jákob között létrejött egy új kapcsolat. Lábán azért, mert Isten megintette, Jákob pedig tudta, hogy hová megy. És ott felállítanak köveket megint, amelyik a határkő lesz. És azt mondják, hogy egyikünk se induljon el a másikhoz, úgy, hogy gonoszság van a szívében. Azaz, hogy meg akar ölni, vagy bármit meg akar szerezni. És ennek a helyzetnek azt gondolom, hogy mindenki a nyertese. Mert békesség köttetik, és békességben válnak el. És vajon bennünk megvan-e az a készség, hogy a testvéreinkkel, az unokatestvéreinkkel, a nagyszüleinkkel békességre jutunk-e, mikor elválunk tőlük? Vagy amikor valaki így a halálára készül, ahogy itt Izsákról olvastuk. Törekedünk-e erre? Mert azért mégiscsak egy nagyszerű dolog, hogy nem ellenségként válnak el. Sőt, ez még megtetőződik azzal, hogy miután már lábán elhúz hazafelé a maga nem tudom hány száz emberével, utána Jákob ott marad, és az első valódi tusakodása Istennel a Jabbók révénél, hogy de hogyan tovább, Uram? Most, hogyha én belépek az ígéret földjére, innentől kezdve a bátyámnak a haragja lesz az, amivel szembe kell mennem. És Isten megáldja őt az ő angyalán keresztül, tény, hogy utána sántikálni fog, és azt egy életen keresztül hordozza, de már egy másik ember megy tovább. És amikor összetalálkozik a bátyával, a bátyát ugyanígy megértésre, elfogadásra indítja Isten. Tény, hogy ebben Jákobnak is benne van a melója, mert elválasztotta az ajándékot, és ő már ismerte azt, hogy az ajándék az megtöri a csontot. És amikor Ézsau először tiltakozik, hogy van neki elég, de azért a végén mégiscsak kellően kapzsi ahhoz, hogy elfogadja azokat az ajándékokat. És a két fiú között is békesség lesz. És ez az igazi csoda. Amikor az ember Istennel jár, akkor megvan a lehetőségünk arra, hogy az addigi családi tragédiák és ellenségeskedésből át tudjunk lépni az Isten szerinti békességbe. Nem hiszem, hogy Lábán jobb ember lett ezután, az Isten intés után. Nem hiszem, hogy Ézsaúnak áldottabb élete lett volna ezek után, a kibékülés után. De azért gondoljatok bele, Izsák láthatta a két fiát békességben. Láthatta a két fia gyerekei békességben. És a két fiú nem ellensége volt egymásnak. Ez mi, hogyha nem az Isten csodája. És ki vegye számba a saját elszakadását a szüleitől, ki vegye számba az elszakadó félben levő gyerekeit, és azok is, akik most még csak ölben tartjátok a gyerekeiteket, meg esetleg itt futkároznak körülöttünk, gondoljatok arra, hogy azt szoktam mondani, hogy egy kicsit hátrafordultunk, és mire visszafordultunk, felnőttek. Ők is így lesznek. 18-20-25 év semmi sem az ember életében. Nagyon gyorsan elmegy. Most látom a sajátjaimon. Ti is erre számíthatok. Most úgy tűnik, mintha végtelen erőfeszítés volna, 7 nappal lát téve fáradozni az ő egészségükön, növelésükön, nevelésükön, de ez egy pillanat műve. És Isten meg akar mindannyiunkat áldani. A gyerekeinket, a családunkat, és van jövő. Mert ugyanennek az ígéretnek a részesei vagyunk. Az a kérdés, hogy elfogadod-e? De ehhez neked is le kell tenned a családi hagyományokat, azokat a rossz szokásokat, azokat a bűnöket, amelyeket hordozunk magunkban. És sokszor csak egy-egy pillanatban, amikor arra jellemző szituáció van, akkor jön elő. És ugyanazzal a hangsúllyal fogja mondani a gyereked, ugyanazt a káromkodást, vagy ugyanazt a gonosz mondatot, ahogy tőled hallottam. És akkor eszedbe jut, hogy igen. Az ember szíve gonosz az ő ifjúságától fogva. De olyan jó, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki véget akar vetni a bűn uralmának az életünkben. És ehhez nekünk is el kell szakadni, nem csak a szüleinktől, de a bűnös életünktől is. Fogadd el Krisztusban ezt az új teremtést. Fogadd el a békességet, a békejobbot, amit Isten nyújt. Imádkozzunk! Dicsőítünk téged, Istenünk, hogy te ilyen reálisan látod a családi konfliktusokat, azt, hogy mi emberek hogyan tudjuk a gonoszságot apáról fiúra továbbadni. És arra kérünk téged, hogy erősíts meg abban az elhatározásban, hogy mi mindenképpen a te utadon akarunk járni. Hogy nekünk fontos legyen az atyai áldás, ami tulajdonképpen a te áldásod, a veled való közösség, a benned való ígéret, hogy te utat készítesz nekünk, ezen a földön is és a mennyben is. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ismerjük fel azokat a kötelékeket, amik visszatartanak az engedelmességtől. És őrizd meg minket attól, hogy a rosszat adjuk tovább a gyerekeinknek. És te készítsél megoldásokat a családi békétlenségekre, az ellenségeskedésre, mindarra, ami közöttünk áll, nem hívő, hívő családok között. Légy irgalmas hozzánk, hogy tudjunk ezekre olyan megoldást kapni tőled, ami hosszú távra békességet biztosít, ami a tőled való ígéret szerint való. Így kérünk, Urunk, hogy munkálkodj bennünk, és munkálkodjál a beszélgetéseinkben is, amit majd most elkövetkezik. Szenteld meg a mi gondolatainkat, beszélgetésünket. Amen.